Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. És a mai nap mesélek majd önöknek Tájföldről, az első, a második, a harmadik generációs tájokról, arról is, hogy vajon miként jöttek ide először nagyobb számban magyar turisták, de amivel kezdünk, az Krabi lesz. Mégpedig azért, mert Krabi tartomány Tájföld déli tartománya, a Malaka-szoros partján, ugye van egy Krabi nevű város is, és talán az egyik leggyönyörűbb hely a Dél-Kelet-Ázsiában, bár sokan Phuketet keresik fel, mások pedig azt mondják, hogy hát akkor igazából Koh Samuira megyek, a bulizni vágyók Pattayára indulnak, de Krabi tényleg egy mesebeli hely, és akár autóval is el lehet jutni Bangkokból, bár kemény túra az, repülő is jár ide, minden esetre 4700 négyzetkilométernyi területről beszélünk, 500 000 élnek itt nagyjából, hát akkora, mint egy magyarországi megye, de összességében Krabi azért jó hely, mert megkapjuk egy kicsit a nyüzsgést, de nem annyira nyüzsgős bulis, mint Phuket vagy Pattaya, és akiket ez zavar, azok azt mondják, hogy na hát Krabi az ő világuk, mert van masszázs, vannak szolgáltatások, itt van a gyönyörű fehér homokos part, vannak kis szigetek, amiket érdemes felfedezni, Pipi szigetére pillanatokon belül eljutunk, tehát megkapjuk a tájföldi előnyös dolgokat, de nincsenek akkora nagy végtelenített bulik, mint mondjuk Pattayán például, és nem miatt ennek a kártékony hatása is kevésbé érezhető. Érdekes egyébként, hogy Krabi egy időben még az úgynevezett Ligóri királyságnak is a része volt, és annak egyfajta tartománya is, és hosszú ideig önálló volt. Egyébként a Krabi azt jelenti, hogy kard, mert hogy amikor alapították állítólag a várost, akkor elkezdték ásni az erődítménynek az alapjait, és akkor egy kard került elő a földből, úgyhogy a kard lett, Krabi lett az elnevezése ennek a tartománynak is, meg a várostak is. És hát ami érdekes ugye, hogy gyönyörű kis szigeteket találunk, tehát mindenképpen érdemes eljönni ide a szigeteket megnézni. Ebből Pipi a leghíresebb, ott is a Maya öböl, ahol a Part című filmet is forgatták Leonardo DiCaprioval. Van olyan időszak, amikor ezt lezárják, van, amikor megnyitják a látogatók elől, mert általánosságban az az elf, hogy mindegyik szigetet egy kicsit pihenni hagyják, pontosan azért, hogy regenerálódjon, hiszen rengeteg a turista, és amikor a kínai turisták is elkezdtek beözölleni Tájföldre, meg hát most orosz turisták is rengetegen vannak, akkor egy picit úgy nehéz volt már élvezni, amikor a 100. hajó is bemegy valahogy az öbölbe, és már gyakorlatilag már nem tud kimenni az első hajó, mert elállják az utat. Most már például a Maya öbölnél is adott, hogy mennyi hajó jöhet be egyszerre, és limitálják azt, hogy mennyi időt tartózkodhatnak ott, úgyhogy ilyen szempontból azért próbálkoznak a helyi hatóságok mindenképpen védeni környezeti értékeket, több-kevesebb sikerrel. Érdekes egyébként, hogy itt nagyon sok cseppkőbarlangot is találunk, mert hogy nem csak hidegben nő a cseppkő, és még 40 000 éves kőeszközöket is találtak, meg csontokat az egyik híres barlangban. Rengeteg olajpálmát, rengeteg pálmafát találunk, ugye kaucsuk ültetvények is vannak, és hát mindenféle más. Ezt lehet látni, hogyha autóval megyünk a területben bárhol, és hát azt is lehet látni, hogy gyönyörű szigetek vannak, hófehér homokkal, pálmafákkal, vízfölé hajló pálmafákkal, és valóban ezeket körbejárni azért is jó, mert közben búvárkodhatunk, a sznorkelezés az szinte kötelező errefelé, úgyhogy a hajózás az kihagyhatatlan itt a környéken. Persze, hogyha elmegyünk ugye Pipire, azért az egy komolyabb túra, itt reggel el kell indulni, és akkor valamikor megérkezünk úgy jó pár óra múlva, 3-4 óra múlva, de mi úgy mentünk, hogy Pipin ott is maradtunk, nem a Maya öbölben, hanem van másik nagyon szép tengerpartos része, és aztán onnan elmentünk kora reggel másnap az öbölbe, és akkor a kutya nem volt ott egyébként. Aztán 10 órakor már megjöttek a látogatók Phuket szigetéről, és akkor már tényleg az volt, hogy mozdulni is alig lehetett. De Krabi környékén vannak olyan tündéri kis mini szigetek, hogy oda megyünk a hajóval, valóban lehet találni olyan időpontot, amikor nincsenek mások, valóban lehet úgy érezni, hogy na hát most egyedül vagyunk egy fantasztikus kis szigeten a dél-kínai tengerben, és ez azért jó, ezt itt azért jó érezzük magunkat. Érdekes egyébként, hogy nagyon sűrűn lakott Krabi tengerparti része arányaiban, de ezzel együtt a szigeteken alig laknak, vagy hát a legtöbb az lakatlan, úgyhogy ettől nem kell aggódni, hogy ott azért majd ott vannak a helybeliek, és elkergetnek minket. Krabiban ugyanúgy megtaláljuk a masszázszalonok világát, klasszikus táj, tradicionális masszázsok világát, megtaláljuk az üzleteket, bevásárolni is tudunk bőven, bár nincsen annyi pláza, mint mondjuk Pattaján, vagy akár Bangkokban, hát ahol lényegében óriási, meg a gyönyörű nagy plázák vannak, és egymást érik a fantasztikus, mondjuk a Terminál plázátban például a különböző világokat idéző üzletközpontok. Hát Krabiban ilyen nem nagyon van, van azért nagy üzlet, itt is van jó pár, de hát más a hangulat. Talán ezért is vonz nagyon sok embert. Megkérdeztem kedves barátomat, akivel eljöttem ide, hogy Krabiban mit szeret a legjobban, ő azt mondta, hogy a hamburgert, amit egy lakókocsiból árulnak. Úgyhogy ilyet is ettünk, de hát persze én a helyi ízeket szeretem inkább, és a stick rice mangóval ez a kedvencem, meg a klasszikus tájételeket imádom, tehát ezeket nekem találták ki, tájételek, indiai ételek, ezek nagy kedvenceim. Úgyhogy az biztos, hogy Krabiban nem maradok éhes, de van egyébként olasz étterem, mindenféle fajta étterem van, gyakorlatilag francia ételkülönlegességek is, úgyhogy tipikusan azért a turistákra specializálódott rengeteg hely, emiatt gyakorlatilag szinte mindent megtalálunk, ugyanúgy megtaláljuk itt a nagy multiknak a lerakatait, üzleteit, tényleg Pattajára is jellemző, Bangkokra is, itt is, hogy egymást érik a különböző üzletek, éttermek, üzletek, bárok, fú, hát ez rengeteg van belőlük, hihetetlen egyediek is, meg nagy láncoknak a tagjai is, és hát mindenhol van munkaerő, mindenhol gyors a kiszolgálás, és relatíve egyiklése kell óriási árakkal számolnunk, még az itteni elit helyek is olyanok, hogy azért az ár megmosolyogtató ahhoz képest, hogy mondjuk egy budapesti ötcsillagosnak az éttermébe milyen számlát tudnak kihozni. Krabi, mondom, viszonylag könnyen elérhető, jó áron lehet kapni szálláshelyeket, vannak magánszálláshelyek, jobb szállodák is, majdnem mindegyik szállodához tartozik úszómedence, ezeket tipikusan a szálláshelyek tetejére tették, és lehet élvezni az úszómedencék világát, de igazából a legjobb, hogyha elmegyünk a tengerpartra, és nem Krabi városának a tengerpartjára, hanem onnan odébb, akár taxival vagy autóval, pár kilométerre már találunk jó fehér homokos strandot, de a legjobb az, hogyha benevezünk egy hajós túrára, és akkor ott mindig lehet a szigeteknél fürödni, vagy pedig mondom, akár olyan is van, hogy a sziget öblének bejáratánál megáll a hajó, snorkelezhetünk egyet, sok-sok halat láthatunk, meg mindenféle mást, és aztán meg bemegyünk a szigetre, ott meg vásárolgathatunk, pihenhetünk, vagy ott is fürödhetünk, sétálgathatunk a fehér homokba, vagy kérhetünk egy masszást. Tehát mindenképpen ezeket a szigettúrákat javasolom, hogy valaki ide jön Krabira, és mindenképpen Krabi az, amire azt mondom, hogy ha szeretjük a tenger, szigetek látványát, világát, hangulatát, fehér homok, pálmafa, kultúra, akkor ide érdemes jönni. Ha pedig a klasszikus, régi, egzotikus tájföldet akarjuk látni, akkor meg éjszakra. Tehát Észak-Tájföldre, ahol még mindig járnak iskolába gyerekek elefántháton, ahol még azért nincs annyi üzlet, és a helyi ízek azok autentikusak, ahol még találkozhatunk hatalmas rizsföldekkel, őserdőszerű helyekkel, és a régi földművelés nyomaival. Tehát ha már a Bangkok, Pattaja, Phuket, Koh Samui világot így megismertük, többször voltunk Tájföldön, akkor érdemes ezeket is megnézni. Teljesen más az arca Észak-Tájföldnek vagy Krabinak, mint mondjuk, amit Bangkokban, Phuketen, Koh Samui látunk. Hát Phuket már eleve olyan, hogy a tengerparti része hatalmas, nagy, fehér homok ugyan, de óriási sáv. Tehát egy ilyen Siófok Light, óriási fehér homokos tengerparttal, és hát annyi, hogy este nagy bulik vannak. Van egy olyan utca, ahol tényleg dübörög minden. Mi is itt sétálgattunk sokat a barátommal, de hát például ugye a feleségemmel voltam kint, és akkor még nem tudtuk, hogy a fiam valaki, most ugye a legidősebb terhes az asszony, és nagyon fáradt volt, és hát később ugye kiderült, hogy Istenek hála már akkor áldott állapotban volt, és gyakorlatilag valószínűleg azért volt fáradt, minden esetre mondta, hogy hát akkor ő lepihen. És mondtuk, hogy jó, pihenjen le, és akkor a kedves ottani barátommal, ott lakó barátommal meg elmentünk megnézni Phuket csodáit. Mert hogy mi úgy mentünk le, hogy Bangkokból elmentünk Krabiba, Krabiból elmentünk hajóval Pipire, Pipiről visszamentünk hajóval Krabiba, és onnan pedig átjöttünk az öböl másik oldalára Phuketre. Hát ez egy nagyon kemény kirándulás, de én szeretek vezetni, és engem egyébként nem zavar az, hogyha mondjuk egy jobbkormányos autót kell vezetni, és bal oldalon van a sebességváltó. Hozzáteszem, talán még egyszerűbb is. Hát végül is a jobb kéz általában az emberek többségénél az, amit inkább használ, és azzal fogom a kormányt, hát az biztosabb, mint hogyha bal kézzel fogom a kormányt. Tehát én hamar hozzá tudtam szokni ehhez, meg a baloldali közlekedés is nem zavar engem túlságosan, és igazából hogyha felveszem az ottani közlekedés ritmusát, akkor gyakorlatilag kocsival mindenhol lehet majdnem parkolni. Bankok talán kivétel, de mondjuk Pattaján azért biztos, hogy meg tudunk állni, nincsenek parkolóórák, ahol bírok, ott parkolok, elvérvényesül nagyon sokszor. Ha meg mégis lehetett volna ott parkolni, akkor megbeszélem a parkolóra, és akkor mégis lehetett ott parkolni. Tehát az biztos, hogy ilyen szempontból autóval kényelmesen el lehet lenni, bár hozzáteszem, a taxi is relatíve olcsó, és a tömegközlekedés is, azok között van egészen magas színvonalú. Tehát mentem le én mikrobusszal is, Bangkokból Pattajára, nagy busszal, kis busszal, mindennel, és hát itt is van különböző kategória, és a legkeményebbtől kezdve egészen a luxus kivitelig. Valójában a közlekedés Tájföldön alapjaiban nem drága. Az üzemanyag sem drága, nagyon sok autó az gázzal működik, van amelyik dízel, van a benzines is, tehát sokféle, de hát az oktánszáma az nagyon alacsony itt is az a benzinnek, az üzemanyagnak. Az autókon általában van biztosítás, de hát azért sokszor KP-ba kérik az árát, hogyha valami történik, úgyhogy azért arra vigyázni kell, hogy lehetőleg ne okozzunk balesetet, meg arra is, hogy azért az utak közül vannak olyan helyek, ahogy hirtelen a betonút egyszer csak földé változik, és akkor pak nyekkelhetünk egyet, úgyhogy óvatosan kell vezergetni. Meg hát arra is ügyelni kell, hogy vannak olyan területek, ahol jobbról motoros, balról biciklis, hátulról elefánt, és akkor valahogy éljük túl, tehát azért ez benne van a pakliba. Én nem vagyok egy aggódós típus, úgyhogy én gond nélkül vezetek ilyen helyeken is. A feleségem olyan típusú, hogy beáll egy sávba, mert hogy 20 km múlva abból a sávból kell majd lehajtani, és akkor beáll már akkor a megfelelőbe. Hát én meg az utolsó pillanatban előtte láttam, hogy hova megyek, aztán akkor hajrá. Úgyhogy különbözőek vagyunk. Minden esetre Krabi, attól függetlenül, hogy látjuk a világot, biztos, hogy tetszeni fog, mert hogy azoknak is tetszik, akik azért szeretik ezt a fajta nyüzsibb helyet, meg azoknak is, akik szeretik a természeti szépségeket, mert a kettő közötti átmenet valahogy Krabi. És mindenből van egy pici, de annyi, hogy a másiknak nem zavaró. Úgyhogy szerintem érdemes ide eljönni. Mint említettem, ez nem egy sziget, hanem ez egy tartomány. Olyan, mint hogy Goa is egy tartomány, egy állam Indiában, amit a portugálok hódítottak meg, tehát az sem egy sziget. Krabiról is sokan azt hiszik, hogy egy sziget, de az is egy tartomány igazából. És hát neki vannak persze szigetei, ilyen például a Pipi, ez is hozzátartozik közigazgatási szempontból. Miként a másik oldalon meg azt mondjuk, hogy Phuket meg sziget, hát persze, de egyébként meg ott van lényegében egy a szárazföld nyúlványa, lényegében Phuket, hogyha meggondoljuk. Úgyhogy igazából ezekre kocsival is könnyen el lehet jutni. Bár hozzáteszem, hogy ha valaki rövid időre jön Tájföldre, akkor feltételezem, hogy nem autózni akar, hanem minél többet látni egységnyi idő alatt. Vannak még mindig szervezett utak, de hát egyidőleg is fel tudjuk fedezni a táj csodákat. Hozzáteszem, az elején azért belesétálunk a csapdákba. Hát emlékszem, amikor először eljöttem én Tájföldre, akkor Bangkokban láttam, hogy a fekvő úthánál van egy ilyen kis kikötő a Chao Phraya folyónál, és a másik oldalra akartam átmenni, vele szemben van durván a Vataruna hajnal temploma. És akkor jött egy vizit, azt is mondta, hogy ő elvisz engem úgy, hogy nem rögtön elmegyünk a hajnal templomhoz, hanem előtte elmegyünk a Chao Phraya folyó egy-két mellékágába, hogy megnézegetni dolgokat, és a 10 perc alatt így is ott leszünk, és mondjuk forintba mondom, és ez 10 000 forintból megvan. Hát mondom, hát ez csodálatos dolog, itt a 10 000 forint, és akkor átvitt a hajnal templomhoz, előtte egy kicsit a kanálisokban bolyongtunk. Akkor a második alkalommal már tudtam, hogy hát vannak ilyen közvetlen vízitaxik, és 1000 forintnyi összegből egy vízitaxi átvitt a másik helyre. És amikor harmadszor voltam itt, akkor már tudtam, hogy a helyiek kompjával simán át tudok menni, és az akkor 4 forintba került. Tehát nyilván a tudás meg a tapasztalat sokat számít, és Tájföldön ez fokozottan igaz. A tuk-tukozást is sokan kipróbálják, hogy mennyi a tuk-tuk, mondanak egy brutális számot, ha előre nem alkuszunk meg, akkor meg nagyon brutális lesz a vége. Tehát a tuk-tukosok az horror ár lényegében, sokszor átvágják a turistát. A sima taxinál, hogyha azt mondjuk, hogy taximeter, hogy kérjük, hogy kapcsolj be a taxiórát, akkor annál olcsóbb, mint a hivatalos ár, annál olcsóbb nincs. Akármikor mondja, hogy de hát elviszem akkor ide vagy oda, amennyiért, az biztos, hogy drágább, mint amennyit a taxióra fog mutatni. Úgyhogy ezt be kell kapcsoltatni. A tudtukussal meg lehet beszélni előre, de mindig előre kell mindent megbeszélni. Van olyan is, hogy azt mondja, hogy elviszem A-ból B-be. A tudtukos így szól hozzánk, és ez igaz is lesz, csak azt felejti elmondani, hogy de A-ból B-be menet, azért C-be egy kicsit bemegyünk, és a C általában a haver üzlete. És hát ha jó esetben csak az történik, hogy elvisz a, és lényegében ő fizeti ki a fuvart, kvázi a vendégeket kifizeti. Ha szerencsénk van, akkor oda megyünk az üzletbe, körülnézünk, és akkor bóklászunk egy kicsit, aztán visszajövünk, és akkor maximum 10 percünkkel fizetünk lényegében azért, hogy ingyen volt a tuk-tuk. Ha rossz esetben, addig el nem indulunk, amíg valamit nem veszünk. És akkor igaz, hogy a taxiviteldíjért cserébe lesz egy izgalmas kis műanyag buthaszobrunk, de attól még hát ugyanott vagyunk, hogy kiadtuk a pénzt, és nem biztos, hogy akartunk mi vásárolgatni bármit is. Úgyhogy ez azért benne van. Tehát itt is működik azért a turistákat átverő gépezet, bár hozzáteszem, azért itthon nálunk is működik. Erről a tájföldi barátom tudna igazából mesélni, aki lényegében Ferihegyről is 30 ezer forintnyi összegért jött be Budapest belvárosába, pedig ez jó sok évvel ezelőtt volt. És hát az is biztos, hogy ha már itt vagyunk mondjuk Krabi környékén, akkor valóban érdemes minél több dolgot megnézni a természeti látványosságok közül, minél több strandra elmenni. Van kis szigetúra, nagy szigetúra, hát ebből 3-4 félét szinte mindenhol ajánlanak, és ezek is olyanok, hogy ha mondjuk 5 napra jövünk, akkor szerintem abból egy 2-3 napot érdemes szigetúrával tölteni. Pipire is érdemes elmenni, de ha arra nincs időnk, vagy azt mondjuk, hogy az messze van, akkor ott olyan szép, ugyanolyan szép, csak kevésbé híres szigeteket találunk lényegében úgy, hogy reggel elindulunk 9 körül, és mondjuk délután 4 óra, 5 óra körül már otthon vagyunk, tehát sötétedéskor már nem hajóznak, úgyhogy egy nap alatt is be lehet járni 1-2-3 környékbeli meseszép gyönyörű szigetet, ahol valóban vannak pálmafák, fehér homok, és úgy érezzük, hogy valami mesének vagyunk a részesei. Úgyhogy Krabi tényleg egy izgalmas tartománya a Tájföldnek, és mindenképpen azt mondom, hogy ha már valaki sok csodát látott Tájföldön, akkor ide is érdemes eljönni. És akkor még nem mentünk Csepkőbarlangba, akkor még nem sétálgattunk este, és tértünk be egy jobb kis lábmasszázsra. Hozzáteszem egyébként, a halpiac is nagyon érdekes, sokan haláztak errefelé, és mindenféle tengeri szörnyeket hoznak elő a tengerből, de hát a gumi az még, ami fontos, meg a pálmaolaj szintén, és itt a Krabiban van egyébként Tájföld legnagyobb pálmaolaj termékgyártójának is a központja. És hát érdekes az is, hogy vannak Krabiban nagyon-nagyon jó kis parkos részek, ezeket is érdemes megnézni, itt aztán tudunk bőven pihengetni. Ha valaki ide látogat, akkor azért azzal mindenképpen számoljon, hogy vannak záporok monszun idején, akkor szinte leesik így egybe az egész, és aztán utána 2 óra múlva már süt a nap. Mindig kellemes páratartalom van, de azért nem annyira nyomasztó, nem annyira fullasztó, hogy ne bírjuk elviselni, de vannak esős időszakban nagy vizek is, aztán utána meg nyugi lesz. Tehát ha valaki áprilisban jön ide, vagy októberben, akkor azért ezzel számoljon. Ha nyáron jön, akkor teljesen jó idő lesz, télen szintén, úgyhogy mondjuk ilyen január, azt mondják, hogy az az ideális. Tehát ezzel nincsen alapvetően gond. Egyébként 1875-ben rendelték közvetlenül bankok alá Krabi városát és Krabi területet is, úgyhogy ennek a tartománynak az elődje lényegében 1875-re datálható, előtte több kövesebb függetlenséggel rendelkezett a terület, meg hát volt másik birodalom igazgatása alatt is, mint már meséltem. És hát az is érdekes, hogy egyébként a sziklamászóknak nagy kedvence, hiszen rengetegen jönnek ide a Rajlepartra, meg a Tonszáj-öbölbe, az egyik félszigetnek, a Pranang félszigetnek a része ez, mind a kettő, és hát ide jönnek, hogy az óriási mészkő sziklákat megvásszák, mert ezek valóban híresek, legendásak és érdekesek is. Meséltem már Csepkő barlangokról, de vannak olyan barlangok is, ahol meg mindenféle állatokat, meg háromszögeket, nézeteket, köröket rajzolgattak nagyon-nagyon régen a barlangokban az itt élők több ezer évvel ezelőtt, és hát ezek is viszonylag érdekesek, bár szerintem, ha ide jövünk, akkor inkább a természet csodáit nézzük meg, megélvezzük a tájmasszázsok hangulatát, meg a remek éttermeket, és ezeket a szokásos dolgokat, amelyeket annyira imádunk. Tájföldön Thai Baht a fizetőeszköz, és ezt érdemes is váltani, mert ezzel tudunk leginkább fizetni, tehát a dollárt, eurót át kell váltani, de bankautomaták is vannak szinte mindenhol, könnyen, gyorsan, egyszerűen tudunk pénzt felvenni, valójában ezzel nincsen nehézségünk, és relatíve általánosságban, mivel a közép-kelet-európai árakhoz képest sem magasak az árak, bár hozzáteszem, most már azért vannak olyan dolgok, amiket meg kell gondolni, mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtt még azt mondhattuk, hogy fú, hát filléres történet szinte minden. Hölgyeim és uraim, Krabiról szólt a Világszámnak az első fél órája, és Tájföldről meséltem önöknek, meg arról, hogyha ellátogatnak Krabiba, akkor mire érdemes figyelniük. Azt is elmondtam még, hogy vajon mi az Tájföldön, ami a Bangkok, Pattaya, Phuket, Koh Samui híres településeken kívül még érdekes lehet, és hát azt is elmeséltem, hogy a masszázszalonok, a bulik, a kókuszdiók világa, meg a kultúrkincsek, buddhista történelmi csodák világa ez, és természetesen a kellemes idő, a szép táj, a gyönyörű természet, a mosolygós emberek mind-mind vonzák a turistákat. De azért Tájföldnek sok arca van, ezekről is mesélek majd önöknek, hogyha a műsor második fél órájában is velem tartanak. Szó lesz majd arról, hogy miként ünnepelték itt március 15-ét, milyen volt, amikor itt szilvesztereztem a helyi magyarokkal. Mesélek majd arról is, hogy miért mondják azt, hogy hát több generációban jöttek ide magyar vendégek, magyar turisták. Mesélek majd a helyi magyar maffiának a legendájáról is, és arról is, hogy a gyönyörű kulturális történelmi nevezetességeket vajon hány magyar és mikor szokta leginkább megtekinteni. Mert hogy Tájföld a mai napig a legkedveltebb dél-kelet-ázsiai úti célja a magyar turistáknak, nem véletlenül, hiszen a koronavírus járvány idején ugyan volt egy komoly megtorpanás, hiszen bezárkózott Tájföld is, de utána ismét visszatértek a magyar vendégek, hát előtte pedig annyira imádtuk, hogy aki ott volt, az nagy valószínűséggel vissza is vágyott oda. Szokták nekem mondani, hogy ha valaki eljön Tájföldre, akkor először turistaként jön, utána második alkalomra már lehet, hogy bérel valamit, esetleg egy kis lakást vagy házat, harmadik alkalommal pedig vesz magának egy lakást. Ugye, hát hogy így van vagy nem így van, az persze a statisztikával nem igazolható, de a legendában sok igazság van, ezért is élnek annyira jól az ide látogató ingatlan közvetítők is, akik aztán itt is ragadnak, és aztán a honfitársaiknak más ingatlanokat közvetítenek, és akkor szépen be is zárul lassan a kör. Március 15-ét még itt is ünnepelték néhányan, mert van azért magyar közösség itt, és sok helyen van diaszpóra a világban, vannak olyan helyek, ahol komoly kulturális egyesületek is megalakultak, és Tájföldön is nagyon sok magyar él még a mai napig. Szerintem olyan 1200-1300 ember biztos, ami azért nem kevés, és van közülük olyan, aki tartósan már több mint 10 éve itt tartózkodik. Vannak olyanok is, akik az ingatlan biznisz miatt utaztak ide. Ismerek olyat, aki paradicsomültetvényen gazdálkodik, mások csak ürülni, pihenni jönnek, és hát vannak azok a kétlaki magyar vállalkozók, akik ide utaznak általában októberben, novemberben, és aztán áprilisban meg hazamennek. Azért a koronavírus járvány sok mindent megváltoztatott, tehát abban az időszakban, amikor itt kőkeményen bezárkóztak, és hát aki itt volt, nem mehetett ki, aki kint volt, nem jöhetett be, tehát abban az időszakban azért sokan újra gondolták, hogy most akkor mi a jó, hiszen a szabad mozgás korlátozása azért elgondolkoztatja az embert, hogy most akkor biztos, hogy jó az, hogy itt vagyok, és akkor ki tudja, hogy meddig itt rekedek. Tehát azért sok minden változott ekkor, de alapvetően azért még mindig maradtak sokan itt a magyarok közül, úgyhogy komoly magyar közösség van. Jó magam azért rengeteg itt élő magyart ismerek. Vannak, akik nemrég jöttek ki, vannak, akik nagyon régen kiköltöztek. Általánosságban mondjuk azt, hogy első generációs magyarok, akik Tájföldre járnak, vagy Tájföldön vannak, itt lényegében a 90-es évek közepét kell érteni, amikor a Tantúra charter repülőgépeivel először érkeztek ide magyarok, én is elsőként jöttem, hiszen a Tantúrának akkoriban én csináltam a reklámfilmjeit, és hát még Harci Tibor mondta, hogy hát ez óriási biznisz, minden egyes járattal 6 millió forintot lehet keresni, és a korábbi iskolai utazásokat szervező Tantúrából egy nagyon komoly utazás iroda lett, amely a Maléftól bérelte különjáratú repülőgépeket üzemeltette Tájföldre. És valóban mese szép volt ez a hely, és sokan úgy döntöttek, hogy hát akkor itt is maradnak. Aztán vannak a második generációs magyar vendégek, akik a 90-es évek végén 2000-2003 körül kezdtek el rákapni arra, hogy hát ez tényleg jó dolog itt lakni, mert jó idő van, meleg van, relatíve nem sokan szólnak hozzánk bántó szándékkal, és úgy tényleg a szórakoztató programokból pedig annyi van, hogy ihaj, csuhaj. És hát utána pedig a 2008-9-10-es időszakban jöttek azok, akik a harmadik generációsoknak hívhatóak, de egyébként azóta is vannak, akik az ingatlan piac miatt kijönnek, így a koronavírus járvány után most megint meglódult ezeknek a száma. Tehát például ugye Magyarországon is az egyik kedves ismerősöm, aki nagyvállalkozó volt, most úgy döntött, hogy hát ott elég pénze van ahhoz, hogy elérdegéljen és vegyen ott egy autót magának, egy házat béreljen, és nagyjából élvezze azt, hogy nagyon jók a szolgáltatások, és rengeteg minden van, és még éjfélkor is lehet kapni mindent, és ha kihív egy villanyszerelőt, akkor az 10 perc múlva ott van. Tehát vannak azért bőven előnyös dolgok. Egy másik ismerősöm pedig itt cukrászat és tortákkal foglalkozó vállalkozást üzemeltetett, egyébként nagyon komoly tisztséget viselt az ő édesapja az egyik vallási közösségbe, és akkor ő azt mondta, hogy kimegy. Neki egyébként már korábban Tájföldön lakott a testvére, és hozzá kiment, és azóta a közösségi médiában szoktam nézegetni, hogy hát partiról partira jár, mert hogy ezek a fajta mulatozások, ezek a partik azért Pataján hozzátartoztak a mindennapokhoz. Úgyhogy el lehet itt bőven lenni, és hogyha valakinek van pénze, akkor az orvosi ellátás is jó, hiszen van nagyon komoly elitkórház. Ha valakinek van pénze, akkor gyakorlatilag az összes szolgáltatást viszonylag jól összerakják neki, de hát itt nem működik, hogy majd akkor beutal a TB, tehát itt mindenért fizetni kell, nyugdíj sincsen, ezzel azért együtt kell élni. És hát azzal is, hogy tehát itt kevésbé vigyáznak az emberek, mint Európában. Hát pláne nem annyira, mint az Egyesült Államokban. Tehát itt magamnak kell körülnézni, hogy jön-e valamilyen másik autó, motoros, bicikli, a kaotikus közlekedésben. A gyerekre nagyon kell vigyázni, hogy te jó ég, akkor most ide jön, jobbra jön, balra jön. Azért emlékszem, hogy volt egy itt élő ismerősöm, aki korábban az autókereskedéssel foglalkozott, utána meg autó alkatrészeket hozott be. Hát gyakorlatilag a pick-up autókra hozott be ponyvákat. És az volt a nagy biznisze, hogy ezeket a ponyvákat kint megvásárolt, és aztán Magyarországon meg aranyárba eladta. És ő kiköltözött egy időszakba, és mondta, hogy hát először egy gyermeke, aztán még egy gyermeke már kint született a Pataljai Kórházban, és hát nem engedi ki őket a kertbe, mert hogy kígyók vannak a kertben. Hát azért kígyók vannak bizony, előfordul az ilyesmi, úgyhogy ez is az igazsághoz tartozik, hogy vannak mindenféle azért ártalmasnak tűnő lények is az erdőben, őserdőben, stb., vagy a tengerben éppenséggel, tehát vigyázni kell magunkra, vigyázni kell szinte mindenre, és arra is vigyázni kell, hogy azért a szolgáltatók sem tudják feltétlenül az összes tettük következményét felmérni, vagy ha fel tudják mérni, akkor sem érdekli őket annyira. Tehát ez valóban az a hely, hogy amikor például nagyok a hullámok, és elmenjük valahova csónakkal, hajóval, akkor bizony oda megyek a csónakot vezető helyihez, vagy akár a kapitányhoz, és azt mondom, hogy akkor most menjünk lassabban, most mégsem menjünk ide. Tehát elmondom, hogy mit szeretnék én, és nem bízom meg abban, hogy ő úgy is tudja, hogy mit csinál, hát rengetegszer jár erre felé, és akkor ő biztos aztán tudja, és jaj, de biztos, hát nem. Persze, lehet, hogy tudja, csak nehezebben méri fel sokszor a tették következményét, és hát van egy klasszikus mondás, hogy hát lehet itt hajókázni? Hát no problem, no problem, szabad itt merülni? No problem, no problem, és akkor amikor jön a baj, akkor pedig jön a válasz, hogy sorry mister, tehát az biztos, hogy azért ezt a két mondatpárt angolul, tört angolsággal rengetegszer hallottam itt kint, tehát bizony azért ez előfordul, és emiatt aztán valóban nekünk kell gondoskodni arról, hogy tényleg elférünk ezen a motoron hatan, és ezekre a kérdésekre magunkba meg kell adni a választ, és ha veszélyesre kitegyük, akkor pedig azt kell mondani, hogy bocsi, ezt mégsem szeretném, vagy így szeretném, úgy szeretném, és akkor persze a szolgáltató kedvesen, előzékenyen meg is csinálja, úgyhogy ezzel nincsen gond, nincsen probléma, de ezzel együtt kell élni. Mint említettem már, voltam itt március időszakban, és hát olyat is láttam, hogy kokárdát tűzte ki helyi magyarok, hát ennek nagyon örültem, de voltam magyar buliban szilveszterkor is, amikor malacot sütöttek, és hát mondták, hogy akkor a helyi magyar közösség tagjai közül jó pár embert meghívnak. Volt ott olyan, aki korábban Magyarországon képregényt készített, aztán ide kiköltözött, volt olyan, aki ingatlannal, aki autóval foglalkozott, szóval sokféle vegyes társaság gyűlt össze, de olyan sok magyar jött össze, hogy hát nem, hogy a malac nem volt elég, hanem gyakorlatilag mindent teljes nullára megettünk, mikor mi megérkeztünk, akkor mondták, hogy hát a malacot sütöttünk, de hát akkor már nem volt semmi, csak ami maradt így lehetett megenni, mert így az összes hús le volt rágva már a sült malacról minden, de gyakorlatilag rengeteg magyar volt egy időszakban itt, és hát persze sokan azt mondták nekem, hogy na hát itt vannak persze a bűnözők, és Valóban volt olyan időszak, amikor az igazságszolgáltatás elől sokan ide menekültek. Ma már ez nem működik, azért, mert a tájhatóságok kiadják azt, akinek a kiadatását kérik az európai hatóságok. Tehát nyilván úgy el lehet jönni, hogy a kutya nem keres sehol sem, mert nem olyan súlyú a bűncselekmény, hogy bárkinek elérje az inger küszöbét, és egyáltalán utána menjenek a hatóságok. Hát ugye el lehet tengeni-rengeni persze, de igazán komoly bűncselekmények esetében, hogyha a hatóságnak valamilyen nyom azt igazolja, hogy ide kijött valaki, hát akkor pillanatokon belül elkapják, hát itt azért olyan kemény a rendvédelmi szerveknek a tekintélye, ereje, hatalma, hogy hát egy külföldinél azért pontosan tudják, hogy ki, mikor, hol, mit csinál, hova mozog. Tehát látszólag kaotikus, de valójában van benne rendszer. Ezt elég jól ismerem tekintet arra, hogy a legjobb itteni barátomnak a nagyapja is, meg az apja is rendőr volt, és a mai napig az egyik rendőrségi alapítvány főnöke az én barátom, aki egyébként most már országgyűlési képviselő is lett, és a házbizottságnak a tagja a tájparlamentben. Minden esetre az biztos, hogy itt most már ilyen célból nem nagyon érdemes tartózkodni, bár volt olyan idő, amikor olyan sokan jöttek, akik a hatóságok elől menekültek errefelé, hogy azt a kifejezést is hallottam, hogy tájföldi magyar maffia, mégpedig helyi rendőri szervektől, és hát ez nem is volt olyan megmosolyogtató feltétlenül. Pattaján volt ilyen először, aztán meg átmentek, és Koh Samuira költöztek a későbbiekben, de voltak leszámolások, építkezésekkel kapcsolatos elszámolások, ingatlanbotrányok, átverések. Hát volt olyan, hogy egy magyar tulajdonú éttermet 6-7-szer eladtak, szóval rengeteg rém történetről is lehet hallani, úgyhogy azért ez is hozzátartozik a teljes képhez, hogy nem csak az aranyos jótékony vállalkozók, meg a kedves, gazdagabb nyugdíjkorabeliek jönnek ide kipihenni, hanem ők is itt voltak, akik kemény fiúk is itt voltak. Hát most már kevesebben vannak, most már azért sokat lekapcsoltak közülük a hatóságok. Volt olyan, akinél a magyar hatóságok kérték, hogy adják ki a hatóságok, és ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vagy bemegy az illető a magyar követségre, vagy bekísérik, és akkor ott onnan aztán hazaviszik. Úgyhogy ilyen is előfordult nem egyszer. De összességében azt kell mondanom, hogy nem véletlen az, hogy Tájföld vonzó nagyon sokak számára. Hát alapvetően, amikor először idejövünk, akkor azt mondjuk, hogy hát vagy így bankokból elegünk van, mert hogy zsúfolt, picit koszos is, kaotikus abból a szempontból, hogy a villanyvezetékek jobbra-balra lógnak, mindenhol utcai árusok, tehát azért tényleg olyan, hogy te jó ég. De a másik oldal, ami számomra igazán Tájföldet tájföldé teszi, az meg az, hogy lüktetése van, mindig történik valami, finom illatok terjengenek a levegőbe, gyümölcsárusok, kedves emberek, mosolygós emberek, gyakorlatilag bármikor, bárhova eljuthatok, nagyon jó plázák vannak. Hát ott a Central World Plaza tetején a Red Sky az a leghíresebb étterem, és ha ide jövünk, akkor belátjuk egész Bangkokot, este gyönyörű, nagyon komoly partik, rendezvények, események vannak, mindig valami történik. 65 milliós országról beszélünk, annak a lüktető nagy 16 milliós város a Bangkok. A kulturális kincsek pedig olyan szépek, hogy szerintem a királyi palota és a templom együttes, ami a körülötte van, az lényegében Ázsia legszebb buddhista templom együttese, és sőt az egész világon a legszebb buddhista alkotás szerintem. Gyönyörű aranyozott szobrok, különböző démon szobroktól kezdve egészen a fantasztikus tyupákig, mesebeli az egész, és gyönyörű. És hát mellette van a világ legnagyobb fekvő buddhája, amit érdemes megnézni, a Vatarun, a hajnal temploma, az is rendkívül jól néz ki a Chao Phraya folyó másik oldalán. Akkor van egy olyan buddha szobor, ami kívülről aranyozott, és hát belül gipsz, de tényleg gyönyörű, és kívülről is gipszet tettek rá, és aztán amikor az leomlott, akkor derült ki, hogy lényegében arany is van ott az első gipszréteg alatt, úgyhogy ez is nagyon tetszett. Lényegében a kultúrkincseket, ha nézegetjük, már önmagában Bangkok egy ámulatba fog minket ejteni, akkor az úszópiac, ilyenkor ugye buszba kell szállni, ezt is megnézhetjük, de valójában úszópiac sok helyen van. De azt mondjuk, hogy na, az úszópiac Bangkoknál, de hát úszópiac rengeteg helyen van, mert hogy sok csatorna, sok kanál is van, és mindig onnan a terményeket árusították, úgyhogy Pattaján is van úszópiac, sőt, mű úszópiac is van, amit a turisták kedvéért csináltak meg. Tehát összességében ez elbűvöli az embereket, ez a fajta kultúrkincs, amikor ide jönnek Tájföldre. De ami a legjobban tetszik, hogy nekünk magyaroknak a mentalitásunknak igencsak megfelel az, hogy hát nem szólnak ránk bármiért. Tehát nálunk, hogyha mondjuk elindulunk az autóval, akkor te jó ég, most akkor kell, nem tudom, jogosítvány, személyigazolvány, lakcímkártya, index működik-e, hányan vannak az autóban, le van-e vizsgáztatva, úristen, tehát lényegében már rögtön egy csomó hivatalos dolog meg kell, hogy legyen, hogy egyáltalán elinduljunk. Hát Tájföldön meg beülünk, aztán kész. És hát bizony gyakran lát olyan képeket, hogy egy motoron mondjuk 3-an, 4-en, 5-en, 6-an utaznak, hát ez így belefér a pakliba, autóban. Hát láttam olyat, hogy a hivatalos papírokon a kétszemélyes Porsche Boxsternél ott volt, hogy szállítható személyek száma 5 fő. Hát végül is miért ne? Nem kényelmes, az kétségtelen. De az biztos, hogy volt egy olyan időszak, amikor az Észak-Tájföldön dolgozók esetében legalizálni akarták, hogy hát mindenki autót vezetett, senkinek nem volt jogosítványa, írni, olvasni se tudott jelentős részük, és emiatt ugye nehéz lett volna azt mondani, hogy ne töltsél ki egy tesztet, fiam. Úgyhogy úgy oldották meg a dolgot, hogy be kellett menni a hatóságokhoz, és meg kellett esküdni arra, hogy tud vezetni az illető, és hogyha megesküdtél, hogy tudsz vezetni, akkor kaptál egy jogosítványt. Egyébként visszatérve, én sok helyen láttam jogosítványszerzést, meg hát vannak olyan helyek, ahol tartósabb ideig voltam külföldön, és ott meg is követelik azt, hogy helyjogosítványod legyen, ilyen kis átképzések vannak, meg Dubajban is, ha hosszabb ideig vagy, akkor azért jogsi kell, meg egyebek. Na most én olyan szigorút, mint Magyarországon, én még sehol nem láttam ilyen szigorú jogosítványszerzési feltételeket, bár pont most ugye középiskolások megkapják, tehát ez tényleg egy csodálatos dolog, de azért nálunk, ha valaki kap egy jogsit, akkor tényleg tud vezetni, az biztos. Hát mondjuk ez valószínűleg azért jótékony hatással van arra, hogy nincs olyan sok baleset. Bankóba hozzáteszem, minden nap elütnek egy motorost, azt mondta rendőr apukája a barátomnak, és hát valóban ezt teljesen elhiszem. Össze-vissza cikáznak a motorosok, sokszor nem mérik fel, hogy éppen jöhet egy autó, meg hát eleve például bankóban úgy működik a dolog, hogy egyszer reggel a városba lehet menni, ugye a saját 4 sávomon, és még a másik oldal 3 sávában, és egy sáv jön vissza, de utána meg pont visszafelé megváltoztatják. Tehát lényegében olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy a Hűvösvölgyi úton 3 sávon lehet befelé menni a városba reggel, délután meg 3 sávon hazamenni, és egyébként nem is rossz ötlet, hozzáteszem. De hát ennek az a következménye, hogy a motorosok meg össze-vissza mennek jobbra-balra, előről, hátulról, próbálják meg kikerülni a dugót, és emiatt meg rengeteg-rengeteg baleset van. Hozzáteszem, itt ugye a motoros taxi nagy divat, hát azzal lehet nagyon gyorsan haladni, egy bukós is akkor teszek a fejemre, fölülök a motoros háta mögé, és akkor megy ezerre. Egyszer volt olyan egyébként, hogy a motoros bevágott egy sportkocsi elé, ami egyébként ritka Tájföldön, mert főleg japán autók vannak, hát a Mercedes, BMW, ezekre ilyen 100% vám van, úgyhogy ritka, meg a sportkocsi is ritka, de bevágott a motoros az autó elé, és a sportkocsi is, azt nekünk jött a motornak, és én leestem a hátsó részről, és ráestem a motorháztetőre. Úgyhogy a motorháztető behorpadt, de nekem semmi bajom nem lett, visszaültem a motorra, aztán mentünk tovább. Úgyhogy ilyenek előfordulnak. Egyszer pedig nem rögzítettek jól egy hűtőt, és a barátom ment az autóúton, és előtte leesett a teherautóról a hűtő, és aztán kikerülte. De hát az, hogy ilyen pick-up autókon minden létező dolgot szállítanak, hát ez így benne van a pakliba. Meg régen még az elefántokat is beengedték bankokba, aztán néha összetörtek, zúztak egy-egy autót, meg hát nem is porcelán volt, de néhány üzletet is rendbe raktak, utána elvileg kitiltották őket, de azért előfordult még az egyik utcában a Szukumbit Road mellett, amikor ott jártam, hogy kis elefántot behoztak, mert hát az ugye a kis elefánt nem elefánt alapon, és akkor az ott jött koldulni egy kis pénzt, meg egy kis élelmiszert, meg ilyesmit, úgyhogy azért még a külvárosi részekben tartottak bankukban is elefántot. Patelyán meg természetes, hogy van elefántfarm, meg vannak emberek, akiknél van otthon elefánt, mert az jó dolog, bár sokat teszik. Hozzáteszem, összességében a Tájföldön, tehát ez a fajta lazaság az, hogy meg lehet szinte mindent kapni, hogyha van pénzed, és akkor kitalálhatod azt, hogy én most kis oroszlánt szeretnék. Hát emlékszem, hogy egyszer az volt a dolgom, hogy egy partira hozzak itt Magyarországon valami kisebb állatot, kis tigrist vagy valamit, és hát mindenki úgy hüllerezett, hát hogy ezt meg hogy képzelem, hát honnan és hogyan és mikor, és hát mondták, hogy nem, de nem tudom, valami nagyon egyszerű állatot mondtak, és mondták, hogy az úgy rendben van. És hát mondtam, hogy nem, nekem kis tigris kellene, mert ezt kérték, nem volt kis tigris. Hát itt Tájföldön bármit kérhetünk, és akkor hozzák a rendezvényre, és azonnal, és határidőben, és pontosan. Mindig mindenre van ember. Sőt, mindig mindenre több ember van. Hát van, akinek az a dolga, hogy kiben járhassanak az autók, mindig leállítja a forgalmat. Mert az az elv, hogy nincsen szociális háló lényegében, viszont cserébe meg sok-sok közösségi munka van, és inkább dolgozzon valaki, akkor megbecsüli magát, meg eleve telik neki az idő, tehát ez így sokkal egyszerűbb és célszerűbb. Úgyhogy hát ez a mentalitás egyébként nekünk így tetszik, és akkor örülünk annak, hogy mindig van, aki szól hozzánk, mindig van lüktetése a településnek, rengeteg masszázszalon van, hát tényleg beülhetünk, és fillérekért megmasszírozza valaki a lábunkat, a hátunkat, aztán tovább megyünk, ott felhörpölünk egy friss kókuszdiót, még tovább megyünk, akkor egy kis mangót eszünk rizssel, még tovább megyünk, akkor ott van egy nagyon jó menő étterem, de és tényleg az árak viszonylag alacsonyak a magyar pénztárcához képest is, bár sokat mentek fölfelé, mert romlott a forint a bathoz képest meglehetősen sokat. És hát rengeteg kulturális látványosság van, kaland, meg jó klíma, ritkán esik az eső, és bár Bangkokban azért a napot olyan sokat nem látjuk, mert olyan óriási a smog, és emiatt mindig eltakarja a napot az ilyen füstfelhős valami, de attól még érezzük azt, hogy itt nem kell más, csak rövid ujjú felső. Hát a rövid nadrágot nem ajánlom a férfiaknak, mert itt elvárás az, hogy hosszú nadrágban legyen valaki, akit komolyan vesznek. Tehát ha tárgyalni megyünk, vagy akár egy plázába, vagy egy jobb étterembe, nem nagyon veszik komolyan, hogyha valaki így rövid nadrágban megy. Tehát itt a hosszú nadrág az egy férfinek az alapvető dolga. Tehát a rövid nadrág mondjuk egy tárgyaláson, az nagyjából olyan, mint ha mi azt mondanom, hogy fürdőnadrágba vagy alsó nadrágba mennénk egy megbeszélésre. Tehát ez furcsa nekik nagyon. Az európaitól azért elviselik, de nem örülnek neki, hogyha nincs rendesen felöltözve. Persze ez az kell, hogy oda akkor taxival menjünk lehetőleg, hogy ne folyjon rólunk a víz a magas páratartalom miatt. De ezt általában mi szeretjük, ezt a fajta mentalitást, és szeretjük Tájföldet azért is, mert a természeti értékei csodálatosak. Sokan elköltöznek Pattajára, Phuketen is vannak, magyarok Koh Samuin is, talán Pattaján vannak a legtöbben, ami egy nyüzsgő város, Bangkoknak a siófoka lényegében, egy olyan főutcával, hogy hát feleségem azt mondta, hogy ilyen lehet a pokol, mert hogy tényleg jobbra-balra mindenféle hölgyek, fiúk, el sem tudom dönteni néha, és mellette pedig ott hatalmas zene, mindenféle dolgokat kínálnak, amit csak elbírunk képzelni, meg szilveszterkor olyan volt, hogy ilyen festékszórós pisztollyal lőtték egymást az emberek, de nem rendes festékkel, hanem ilyen leszedhető, megszilárduló festékkel, úgyhogy azért nem ment tönkre a ruha, meg nem volt veszélyes se, csak azért érdekes, meg látványos volt. Úgyhogy valóban van egy olyan mondás is, hogy a jó fiúk a mennybe mennek, a rossz fiúk meg Pattajára. És hát nagyjából ez azért igaz is, itt tényleg elég nagy a kavalkád, bár hozzáteszem, egyszer forgattam egy olyan filmet egy megrendelésre, egy helyi megrendelőtől, ő azt mondta, hogy hát mutassam be a luxust Pattaján, mert hogy azt gondolják az emberek, hogy Pattaja csak az, amikor nem tudom, a német turisták, meg angol, orosz turisták úgy lemennek vadulni, és akkor ott elmennek a Walking Streetre, és na hát ez aztán tényleg nem kell annak, aki mondjuk úri helyen nevelkedett. Hát bemutattam, és valóban van elitétterem, valóban van gyönyörű iskola, fantasztikusan jó golfpályák vannak, kilátópont az egyik kis domnak a tetején, ugye a Jamtiennél valóban vannak olyan helyek, hogy aki nem akar ebben részt venni, az elmehet mondjuk a gyerekével játszani a versenyautópályára, a kis modellautópályára, vagy motorcsónakokkal játszhat a kis tavacskánál, vagy elmehet, és akkor megnézheti az elefántfarmot. Tehát tényleg van egy másik arca is Pattajának. Egyébként ez így igaz, csak a turisták általában erre a vadabbra kíváncsiak, vagy pedig hát ide jutnak el, és nem feltétlenül erre a kis luxusabb arcra kíváncsiak első pillanatban. Tájföld, a plázák világa is nagyon sok helyen itt a turista paradicsomokban. Hát persze Észak-Tájföld már teljesen más, ott még ugye pagodaszerű épületek, buddhista szentélyek, stb. Tehát ott azért más az egész. De itt egyre másra nőnek ki a földből a felhőkarcolók. Bangkokban volt egy időszak, hogy több felhőkarcoló volt arányaiban, mint New Yorkban. Most már New Yorkban is pár kicsi a terület, menhettem be, de azért még egy-két helyen még mindig építettek már, az nem is hittem el, hogy oda még lehet. És hát az is érdekes, hogy gyakorlatilag Pattaján pedig folyamatosan újabb és újabb úgynevezett kondókat, vagyis eladásra kínált apartmanok sokaságát építették, ilyen nagy házakba, ilyen tömbházakba, felhőkarcolószerű házakba. Egyébként ez úgy működik, hogy 51%-át Tájnak kell értékesíteni, 49% esetében pedig külföldi is tulajdonolhat ilyen apartmant. Családi háza nem lehet, tehát földes családi háza nem lehet külföldinek, különengedélye persze, királyengedélye, bármi lehet, de alapesetben nem lehet, és 51%-ban, hogy a helyinek kell ezeket a nagy kondó esetében az apartmanokat eladni, azok mindig sokkal olcsóbbak, mint amit a külföldinek kínálnak, mert általában a nyerességet megtermeli a 49%, és hogyha véletlenül egy táj megveszi a valamelyiket, akkor az ajándék. Hát sokszor persze valaki a tájból vesz ilyen-olyan bújtatott szerződéssel, és hát nyilván ennek is megvan a fortéja, de hát azért itt nincsen igazán jogbiztonság, hogyha egyszer úgy érzi a valódi tájtulajdonos, hogy hát ő valódi szeretne lenni, nem csak ilyen stróman, na hát akkor ugye bukik az egész, tehát azért ez egy kockázatos történet. Minden esetre ezzel együtt is általában a külföldiek megvásárolják az ingatlanokat, az oroszok egész lakótömböket vesztek, de vesztek németek, franciák, izraeliek, és hát volt olyan időszak, amikor magyarok is építettek ilyeneket, meg volt, amikor ígérték, hogy fognak építeni, aztán megrúgtak a pénzzel. Tehát azért ilyen is előfordult. Sok minden történt, de alapvetően azért egy nyüzsgő, izgalmas, érdekes és magyarok szempontjából igencsak vonzó hely, Thaiföld, Bangkok és hát még Pattaja is. Phuket, meg Koh Samui, meg a nyaralásról, meg a fehér homokos partokról szól, és arról, hogy amellett még persze élvezhetjük az éjszakai bulik hangulatát, és hát nagyon sok kultúrkincset, történelmi érdekességet is felfedezhetünk, meg a természet is mesebeli. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kiss Robert Richárdot hallották. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!